Ma igénket Márk evangéliumából olvasom, a 7. fejezetnek a 31. versétől is végig a fejezet végig. Egy történet ez, a süket néma meggyógyítása, hallgassuk meg fennállva. Jézus ismét elhagyta a Tírus határát, és Szidónon át a Galileai tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét, azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, Effata, azaz nyílj meg. És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták, mindent helyesen cselekedett, a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Foglaljuk el a helyünket. A történet közepén olvassuk ezt a felkiáltást, amit Jézus mond itt a meggyógyításkor, hogy Effata, azaz nyílj meg. Azt hiszem, hogy ez a felkiáltás, a történetnek ez a csúcspontja ragadja meg a legjobban a figyelmünket, nem csak azért, mert egy idegen szó, egy arám szó, amit ott Jézus használ, amit először nem is fordít le a Biblia, csak utána magyarázza meg, hogy mit jelent, tehát, hogy ez, ami leginkább érdeklődésre tart számot, hogy Effata, nyílj meg. És nem csak azért, mert ez akkor az akkori beteg életében egy gyógyulás hozott, nem csak azért érdekes számunkra, hanem azt gondolom azért is, mert nekünk is eszünkbe jut ilyen történetek kapcsán az, hogy a mi életünkben is lehetnek, vagy vannak is olyan helyzetek, amiben szükségünk van külső segítségre. Arra, hogy valaki segítsen rajtunk, hogy valaki kimondja ezt a mi életünk felett is, hogy nyílj meg, oldódjon meg, rendeződjön el az, ami neked a legnehezebb, ami neked legjobban fáj, ami téged alkalmatlanná, képtelenné tesz az életre, ahogyan mások élnek. Hát ugye, ha van ilyen, akkor legyünk ma figyelmesek, hogy milyen út vezetett akkor a gyógyuláshoz, és ma milyen út vezet a gyógyuláshoz, ami nem mindig testi gyógyulás, de mindenképpen Istennek valamilyen segítsége, amely jön a mi életünk felé. Egyébként az útmutató igéi, amit olvastam, a megrepett nátszál és a füstölgő gyertya, bél vagy mécses, és más igék is úgy vannak összegyűjtve, hogy azt akarják kifejezni a mai vasárnapon, hogy Isten törődik velünk, nem nyugszik bele, ha az életünk nem teljes, nem akarja, hogy valamiben is nélkülözzünk, és azon munkálkodik, hogy ez a gyógyulás, megújulás létrejöjjön az életünkben. Tehát nem csak ez az egyike, hanem nagyon-nagyon sok van erre nézve, hogy segíteni akar és tud az Úr rajtunk. Hát nézzük meg a történet alapján, hogy ma vajon hogyan történik ugyanez. Jézus Galileába megy, sőt hozzáteszi Márk, hogy ismét Galileába megy, elhagyja Tírus és Szidon vidékét, városát, ami fönt van a tenger partján, az város az ország északi részén, és jön lefelé a Galilea tenger mellé, és olyan városokat érint, amelyeket úgy hívnak, hogy Decapolis, a 10 város. Ez olyan, mintha ma azt mondanánk, hogy egy megye nagyobb városait érinti Jézus. A Decapolis 10 városnak volt a szövetsége abban az időben. Hát ezeken jött keresztül Jézus, és megérkezett a Galileai tengerhez. Ugye, ezt már tudjuk, és többször elmondtuk, hogy nem véletlenül választottuk a Galilea háztemplom nevet, amikor átalakítottuk, és templommá alakítottuk át az épületünket, ilyen klasszikus templommá, azelőtt is az volt, de akkor egy nevet választottunk, és azért választottuk, mert a Galilea és a Galileai tenger akkor ott azt jelentette Jézus idejében, ahol olyan szegény emberek éltek, akiket a Mások ezért egy kicsit, hogy szegények voltak, vagy nem pont olyanok voltak, mint a más országrészben lakó emberek, egy kicsit a többiek, hát mondjuk így, hogy megvetettek, lenéztek. És mi azért választottuk a Galilea templom, háztemplom nevet, mert azt szerettük volna ezzel kifejezni, hogy mi nem nyugszunk bele abba, hogy mondjuk mi kicsik vagyunk, vagy kevesen vagyunk, vagy hogy közöttünk nem sok gazdag ember van, hanem azt szeretnénk, hogy Jézus jöjjön, és mint akkor látogasson meg bennünket. Sokszor gyógyítsa meg a betegeinket, prédikálja nekünk az evangéliumot, az örömhírt, és én ezt már többször elmondtam itt a gyülekezetben, korábbi években, hogy nehogy azt higgyük, hogy bennünket nem figyelnek. Vannak, akik rossz szemmel néznek ránk, és én akkor mindig elmondtam, hogy azért kell nekünk példát mutatni, mert ha mások esetleg azt mondják, hogy ó, hát az csak egy kis gyülekezet, vagy egy kis egyház, akkor az én emberek, akik így gondolkodnak, azok lássák meg, hogy hiába kicsik vagyunk, vagy szegények vagyunk, vagy esetleg nem vagyunk olyan értelemben elfogadottak, mint más egyházak, de Jézus közöttünk jár. És többször mondtam a gyülekezetben is, hogy ezért ne adjunk okot, hanem éppen szégyenítsük meg azokat, akik bennünket esetleg bántanak. Ugye nem komoly gyülekezet, ez mondta egyszer valaki a közénk járó testvérnek, hát ide jársz, ez nem egy komoly gyülekezet. Meg olyat is hallottam már korábban többször, hogy ide csak szegények vagy romák járnak, hát ez nem lehet egy jó gyülekezet is. Mindig erre mondom, hogy szégyenítsük meg ezeket az embereket, és mondjuk azt, és képviseljük azt, hogy de Jézus akkor is a szegények között járt, és olyanok között járt, akikre mások legyintettek, hogy ezek pogányok, így is hívták, hogy a pogányok Galileája, tehát akik nem a rendes templomba járnak, most így mondom, akkor azokra azt mondták, hogy ti pogányok vagytok. Ti nem úgy imádkoztok, ti nem úgy csináljátok, mint mi, mondták akkor is azokra, akik Galileában éltek. De Jézust, az Úr Jézust ez nem foglalkoztatta, hanem ismét és újra elment erre a vidékre, azért, mert ő azokért jött, akik magukat merik szegénynek hívni, vagy merik azt mondani, hogy nekem Istenen kívül nincs semmi. Nem lesz ott mindig sötétség, ahol most sötétség van, mondja Máté evangéliumában, Máté idézi az Ószövetséget, mert eljön Jézus, és világosság lesz, a világosság fölragyog a népeken. Tehát Máté úgy értette ezt, és mi is úgy értjük, hogy Jézus az, aki eljön a nehéz helyzetű emberekhez, hozzánk, és még mindenki ez, aki így gondol magára, és azokat meggyógyítja. Tehát így jöjjünk a Galilea háztemplomba, és így menjünk el onnan, hogy lássák meg az emberek rajtunk, hogy Jézussal van közösségünk, találkozásunk rendszeresen. Mi a gyógyuláshoz, a megoldáshoz vezető út? Azt olvassuk, hogy egy dadogó süketet vittek Jézushoz, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Ő pedig félrevonta ezt a beteget egymagában, és jött a gyógyítás, de még mielőtt a gyógyítás jön, itt nézzük meg ezeket a körülményeket is, hogy miért így csinálta Jézus. Kicsit gondoljunk bele, vagy éljük bele magunkat a süket néma helyzetébe. Az is nagyon fontos, hogy a barátai viszik oda, hogy tegye rá a kezét. Adjunk hálát azért, azokért, akik elvezettek bennünket Jézushoz, vagy akik rendszeresen hívnak bennünket Jézushoz a gyülekezetbe. Itt a gyülekezetben most senki nincs itt azok közül, de négyen is úgy kerültek ide a gyülekezetbe, hogy egymás szomszédai voltak, és hívták egymást a gyülekezetbe. Már az nem él az a testvér nő, aki elhívta a szomszédasszonyát, aztán a szomszédasszonya elhívott egy másik asszonyt, majd amikor ez az első asszony, aki aztán már meghalt, nem elment a gyülekezetbe, hanem meghalt betegségben. Az ő házába költözött valaki albérletbe, akkor meg azt elhívta az, akit elhívott ez az első testvér. És így négyen is vannak majd gyülekezetben, sajnos senki nincs itt közülük, akik így kerültek ide, hogy egymást hívták, mert szomszédok voltak, és volt a szavuknak hitele, azt mondták, hogy elmegyünk, mert ha te oda jársz, akkor ott nekünk is helyünk van, és így jöttek el a gyülekezetbe, már majdnem 20 éve, vagy majdnem 20 éve, hogy itt vannak. Tehát a barátok viszik oda a beteget. Kérik, hogy tegye rá a kezét, mert hisznek abban, hogy Jézusnak van ereje, és tud valamit tenni, tud gyógyítani. Nem azt mondom, hogy nem hisznek a gyógyulásba, hanem csak azért mondom ezt, mert én kifogok arra térni, nem csak a gyógyulás az áldás, de ők ebben hittek, hogy a betegnek a gyógyulás lesz a legnagyobb áldás, és hogy ez be is következik. Jézus félrevonja a beteget egymagában. Ilyenkor mindig el szoktuk mondani, mert úgy értjük, és azt hiszem, hogy helyesen értjük, hogy ez azt jelenti, hogy nem akart Jézus egy szenzációt csinálni ebből a gyógyításból, nem akart a nagy dobra verni, nem azt látta fő célnak, hogy az emberek összeszaladjanak, és hát egy ilyen csodát éljenek át, ami pillanatnyilag elvarázsolja őket, vagy elkábítja egy kicsit őket, és megtéveszti őket valamilyen értelemben, és esetleg valami hamis várakozás ébred fel bennük, hanem elviszi a beteget, kivezeti a tömegből, és így gyógyítja meg őt. Tehát mindig elmondhatjuk, hogy nem azt akarja Jézus, hogy nagy szenzáció történjen az életedben, és hogy ezt mindenképpen sok ember lássa, hanem először azt akarja, hogy kettesben légy vele, és így történjen az életedben változás. Nekem nagyon tetszik az a karácsonyi ének, még messze van karácsony, bár rohamosan telik az időnk, hogy Jézusommal vagyok útban, vagy pásztorokkal vagyok útban, hogy Jézusom látni tudjam. Így indul az ének, hogy a pásztorok akarják látni Jézust, és az utolsó énekes pedig azt mondja, hogy ünnepen van nekem csendben itthon. És úgy mindig megérint ez az ének, hogy ugye karácsony az a nagy ünnep ideje, a világ ünnepel, sokan ajándékkal ünnepelünk, és ez így is jó, de hogy lehet a karácsonynak is kell legyen egy olyan ünnep, egy olyan része ennek az ünnepnek, amikor csak mi vagyunk ketten a karácsonyfa közelében, vagy időt találunk arra, hogy egyszer az ünnepen belegondoljunk abba, hogy milyen ünnep is az, amikor Isten eljön ebbe a világba, és mit hozott nekünk az a Jézus, és ilyenkor elgondolkozzunk azon, hogy vajon megértettük-e azt az ünnep igazi, mély értelmét. Ehhez kell, hogy minden alkalommal legyen egy ünnepünk otthon csendben. Tehát nem csak karácsonykor, mindig van alkalmunk, és nagyon is kell, hogy találjunk arra alkalmat, amit Jézus úgy tanít a tanítványoknak, hogy amikor imádkozol, menjél a belső szobádba, és imádkozzál titokban, és a te atyád, aki ott van, megfizet neked, vagy megjutalmaz téged valóban. Tehát kihívja a beteget, kihívja Jézus, kiviszi, és így következik el a gyógyítás. Legyen nekünk is belső szobánk, legyen nekünk is imádságunk Jézushoz. Kezdjünk el saját szavainkkal imádkozni, és találjuk meg a csendességnek az idejét, amikor valóban, így mondták a régi keresztények, hogy elmélkedünk Jézus dolgain. Miért? Mert ez ekkor jön a gyógyulás itt a történetben, így olvassuk, így történt akkor. Mit tesz Jézus? Süket fülébe dugja az ujját, majd köp, megérinti a nyelvét. Számomra ez egy kicsit elavult gyógyítási módszer, de akkoriban ezt így gyógyították, ezt a betegséget. A nyálnak gyógyító hatása van, ezt tudjuk jól. Akkor még gyógyszerek nem álltak rendelkezésre, nem ismertek olyan gyógymódokat, és az Úr Jézus alkalmazkodik ehhez, nem előzi meg azt a kort, 1000 évvel nem vesz elő egy gyógyszert, nem tud semmilyen olyan modern diagnosztikai eszközökkel gyógyítani, hanem akkor, ahogy gyógyítottak, teszi, illetve fohászkodik, és kiállt, hogy Effata, nyílj meg. Mit is jelent ez? Ma, mert ugye a saját életünkben keressük a megoldást. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy ha betegek vagyunk, akár testi, akár lelki betegek, elfogadhatunk hagyományos gyógymódokat is. Nem kell azt gondolnunk, hogy a mai orvostudomány semmit sem ér, bár sokaknak vannak kétségeik, és van ezeknek néha, vagy néhol alapja, ugye, hogy milyen orvosságot ír föl az orvos, hogy az kigyártja, és hogy az használ-e, vagy nem használ, ugye erről vannak viták, de ez a történet bennünket arra tanít, hogy akár testi, akár lelki betegségeink vannak, elfogadhatunk külső segítséget. Egyszer emlékszem, hogy a Nagykállói Intézetnek az igazgató főorvosa, beszélgettünk egyszer egy pár percet, és mondta, hogy van egy betege, akit elkezdett kezelni, és a beteg elkezdett járni ugyanakkor egy gyülekezetbe, és a gyülekezetbe azt mondták neki, hogy hagyja abba az orvosság szedését, és mondta ez a főorvos, hogy ő mondta a betegnek, hogy ne hagyja most abba a gyógyszer szedését, mert nem lesz jó vége. És valahogy akkor én ezen elgondolkodtam, hogy hát az Úr Jézus is köpött, érintette a nyelvet, fülébe dugta a kezét a betegnek, hogy alkalmazta azt a gyógymódot, amit akkor ismert a világ. Tehát nekünk is nem szabad azt gondolni, hogy Isten ma mindent megkerülve, és mindenkit kiiktatva tesz egy csodát velünk, és meggyógyulunk. Hanem el kell fogadnunk azt, amivel a világ, az orvostudomány segíteni tud. Csak hogy itt most már rátérek arra, amit plusz volt az Úr Jézusnál, hogy imádkozott, fohászkodott Isten, ez az égre tekintett. Régebbi bibliafordítások ezeket úgy fordítják, hogy Jézus a mennybe tekintett. Ez is egy szép változat, hogy nem csak fölnézett az égre, hogy a felhőket lássa, vagy a napot, hanem az betekintett a mennybe, ezzel ugye azt akarja kifejezni a Biblia, hogy Istent kereste a szemével, a tekintetével, hogy erőt kérjen, vagy meg tudja az akaratot, az akaratát Istennek. És ekkor kiáltott és arámul, nem zsidó nyelven, hanem az akkori modern nyelven arámul kiáltott ez, hogy Effata, nyílj meg. Tehát ez az a plusz, ami ne hiányozzon az életünkből, ha kórházba megyünk, ha orvoshoz megyünk, vagy ha bármi lelki bajunk van, vagy egyéb problémánk van, hogy számíthatunk emberi segítségre is, de mindig legyen bennünk egy vágy arra, hogy ahogy az Úr Jézus az mennybe tekintett, az égre emelte a tekintetét és fohászkodott, mindig higgyünk abba, hogy Istentől is jön segítség. És a kettő valahogy együtt gyógyít a leghatásosabban. Én legalábbis így értettem meg ma délelőtt, vagy pénteken, amikor készültem az igére, hogy valahogy ezt üzeni ez a történet nekünk, hogy ne legyen a problémáink megoldásához vezető út, vagy a gyógyulásunkhoz vezető út, vagy bármilyen út, amin járunk, ne legyen csak emberi, mert akkor az csak emberi lesz. De ne is legyen túlzó, hogy mindent kiiktatunk is, valami rajongás, vagy valami olyan gyógyulás, vagy csoda után áhítozunk, amit Isten nem akar megadni. Vagy meg akarja adni, de azon keresztül akarja megadni, hogy nekünk üzen valamit, hogy te is tegyél ennek érdekében valamit, vagy keresd föl ezt. Vagy menj el ide, vagy védj erőt magadon, ne engedd el füled, farkad, és Isten megadja neked, megmutatja, gyere, ugye többen vannak, akik arra panaszkodnak, hogy lelkileg gyengék, de nem jönnek hallgatni az igét. Akkor honnan várják az erőt? Itt most nem azokról beszélek, akik valóban betegek is, nem tudnak feljönni néhányszor, hanem aki mondjuk egy évben csak egyszer jön, vagy kétszer, vagy nagyon ritkán, és panaszkodik arra, hogy hát semmi nem történik jó az életében. Azoknak ezt tudjuk, és ezt kell, hogy mondjuk, hogy ezért, mert nem vagy ott, ahol Jézus kiállt, vagy nem vagy ott, ahol a testvéreknek elmondhatnád, vagy nem vagy ott, ahol meghallhatnád, hogy másnak még lehet, hogy nagyobb baja van, mint neked, és még nézd csak, hogy hordozza a terhét, hanem te bezárkózol, otthon vagy, csak embereknek panaszkodsz, szaladsz fűhöz, fához, és nem tudod azt, hogy a testvéred, aki melletted ül a padba, az nagyobb terhet hordoz, és nem kérsz tőle erőt. Nem imádkoztok egymásért, nem is hiszel az imádság erejében. Ezért nem gyógyulsz meg. De itt meggyógyul a beteg. Cserre is tekintsünk még egy néhány percig erre a mozzanatra, nem lényegtelen. Megnyílik a füle, és nyelvének bilincse megoldódik, úgyhogy hibátlanul kezd el beszélni. Hát ezt nem lehet megmagyarázni, egyrészt mert nincsenek orvosi ismereteink, nem tudjuk, hogy ez hogy történt, de lehet, hogyha most megkérdeznénk egy orrfülgégészt, ha itt lenne valaki, akkor ő is azt mondaná, hogy nem tudja, hogy hogyan történt. Az orvostudományban is vannak egyébként megmagyarázhatatlan dolgok, hogy az orvos sem tudja, hogy hogyan történik egy-egy gyógyulás. Néha orvosi segítség nélkül. De most számunkra nem is ez a lényeg, mert mi nem mindig a testi gyógyulást keressük, ám bár nagyon gyötrelmes tud lenni, hogyha valamink fáj, és keressük, meg keressük is mindenben Isten akaratát, akár egy beteg helyzetünkben, egy beteg állapotunkban is, hogy mit is akar Isten azon keresztül, vagy hogy akar kivezetni, vagy megerősíteni egy helyzetben. Nem tudjuk, hogy hogy történt, azt tudjuk, ami a következménye, hogy ez az ember hibátlanul kezdett el beszélni. Nem dadogott. Megértette, amit mondtak neki. Ő is világosan el tudta mondani, amit akart. Hál' Istennek nincs közöttünk süket, sem néma, vagy aki együtt szenved, az a süket néma. De ez a gyógyulás története nagyon bíztat engem és bennünket arra, hogy életünk hibátlanná válhat. Nem mindig a testi gyógyulás által, de mindenképpen itt ráállhatunk erre az ígéretre, hogy ahogy a süket néma beszéde hibátlanná vált, úgyhogy ha nekünk valami más bajunk van, Isten hibátlanná tudja tenni. Itt a beszéde a betegnek helyes lett és hibátlan. Jakab apostol levele azt mondja, hogy vannak a nyelvnek bűnei, és ott egy fejezeten keresztül beszél arról Jakab apostol, hogy a nyelvünk, a beszédünk milyen ártalmas is lehet a másik emberre nézve. Azt mondja, hogy Jakab ahhoz hasonlítja a nyelvünket, hogy az olyan, mint a hajónak a kormány lapátja, hogy ezt a hatalmas hajót, az a kis lapát, amit hátul, hogy a kormánnyal mozgatnak, az jobbra vagy balra tudja azt a hatalmas testet fordítani a vízben. És azt mondja, hogy a nyelvünk is ilyen, hogy olyan kicsi, mint egy kormány lapát, de azon múlik a beszédünkön, a magatartásunkon, hogy milyen irányba megy egy nagy ügy, az életünk, vagy a dolgaink. Vagy azt mondja, hogy a nyelv olyan, mint egy tűz, hogy kicsi tűz is lángra lobbant egy egész erdőt. És azt mondja Jakab, hogy a nyelvünk is ilyen, hogy sokszor lángba borul és lángba borítja a környezetünket is, olyan, mint ez a tűz, mint a gyehenna tüze, ahol hát pusztulás, pusztítás van. Vagy Pál apostolnak írtam ide a mondatát, amely azt mondja, hogy semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne származzék, ki ne jöjjön. A régebbi Biblia azt mondja, hogy rothadt beszéd, vagy romlott beszéd, de ugyanazt akarja kifejezni ott az apostol, hogy vigyázzunk arra, hogy a szánk, a beszédünk, a nyelvünk mindig legyen hibátlan. Nem könnyű, mert környezetünkben úgy beszélnek, ahogyan. Még a múltkor egy egyházi tévéműsort láttam, ahol meghívtak egy ilyen szociológust, és nem azt mondta, hogy ezeknek a hajléktalanokról volt szó, vagy valakikről, már nem tudom is, nem azt mondta, hogy ezeknek az embereknek a helyzete rossz, hanem egy másik szót használt, most templomban vagyunk, nem akarom kimondani azt a szót, hogy milyen ezeknek az embereknek a helyzete. Tévéadásban is kimondott egy ilyen szót, ami mondjuk egy egyházi adó, vagy egy egyházi műsor mégsem illik, hogy valaki ilyen szót használja. De nem könnyű megállni az, hogy kivonjuk magunkat a környezetünk hatása alól, vagy a világ hatása alól, de igenis az ige arra tanít bennünket, hogy a megújult természetünknek mindenben meg kell, hogy mutatkozzon rajtunk. De tegyük fel, hogy ezen már túl vagyunk. De akkor is hány és hány olyan helyzete lehet az életünknek, amelyben hibásak vagyunk még. Most ne rossz szót gondoljunk ez alatt, hanem hogy az életünk hibázik, hiánya van, hiányossága van. Jézus meg tud gyógyítani bennünket, tud új életet, gyógyulást, minden területen munkálni az életünkben. Ezt engedjük, fogadjuk el, és megtörténik. Most megint felsorolhatnánk, hogy kinek mi ez a nehézség, kinek mi ez az a probléma, amiben gyógyulás, megújulás, hibátlanságra van szüksége. Azt hozzuk, és engedjük, hogy Jézus ezt megoldja, mint ahogy megoldotta a nyelvét a némának. A történet befejezése is mindig magyarázatra szorul, hiszen a Jézus tiltja, meghatja, nem tiltja, talán a másik evangélium úgy írja le, hogy tiltja, itt csak azt olvasok, meghatja nekik, hogy senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, bocsánat, itt is itt van, annál inkább híresztelték, és azt mondták, hogy Jézus mindent jól cselekszik. Ma már azt gondolom, hogy ez nem érvényes ránk, ma már nem tiltja az Úr Jézus, hogy elmondjuk azt, ami velünk történt, ha megtörtént. Vagy talán annyi érvényes belőle, hogy nem akarja Jézus, hogy nagy szavakat használjunk, dicsekedjünk, vagy másokat is megtévesszünk. Egyszer mondta nekem egy idős tapasztalt hívő, hogy jöttek hozzá fiatalabb hívők vendégségbe, és mondták neki, biztos ő is mondott valamit, és ők is mondták, hogy nem tudom milyen testvér, mi most szoktunk le a cigarettáról nem régen, hogy megtértünk. És ő megdicsérte őket, hogy jó, hát ezt jó tettétek, mert hát Isten megtisztított benneteket. És reggel, amikor mentek a korai vonathoz, akkor ment az idősebb testvér, hogy felébressze őket, de ők már fent voltak, és nyitva volt az ablak, és legyezték ott a levegőt, és az idős testvérnek érzékeny volt az orra, és megérezte, hogy azért nyitották ki az ablakot, és azért legyezték ott a levegőt, mert éppen még vonatindulás előtt csak rágyújtottak egyszer is. Akkor mondta nekik, hogy testvérek, miért mondtátok? Hát nem fogtok azért elkárhozni, hogy elszívtok egy-két cigarettát, de hát ha még nem szabadultatok meg ettől a szenvedélytől, akkor miért mondjátok? Hát ne csapjatok be engem, hát. Na ez most csak egy kis közbevetés volt, de más miatt is mondhatja Jézus, és talán ilyenek miatt, hogy nem kell itt nagy dobra verni, nem kell itt nagy szavakat használni, nem kell itt dicsekedni, hanem itt kell. Hanem el kell ismerni előbb a szívünkben, hogy ez a Jézus mindent jól cselekszik. Mi ez? Söketeket hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. De egy másik értelme van, és ezzel fejezem be. Azért, ha átéltünk dolgokat, és azt gondolom, hogy átéltünk, és átélhetünk csodákat az életünkben, gyógyulásokat, megújulásokat, segítséget, megnyíltunk Isten felé és emberek felé, Isten megváltoztatott bennünket, nyitott ajtókat adott elénk, és mi beléptünk rajta, akkor azt azért mondjuk el másoknak. Most már nem tiltja az Úr Jézus, hogy alázattal, kedvesen, szeretettel elmondjuk, elhíreszteljük azt, hogy ő mindent jól tesz. Mert ha nem így lenne, ha én nem mondtam volna el senkinek, hogy velem mit tett az Úr, vagy ha te nem mondod el, akkor sokan még benne maradnak egy beteg, bezárt állapotban, nem hallják az evangéliumot, nem tudnak helyesen beszélni, nincs az életükben gyógyulás, tehát azért mondd el, ami veled történt. Nem kell nagy dolgokat mondanod, de mondd el, vagy lássák meg azt, hogy te megnyíltál, meggyógyultál, megváltoztál, mert valaki odavitt téged Jézus közelébe, vagy ő maga hívott oda, és egyszer kettesben maradtál vele, és meggyógyította az életedet, megszabadított. Ha így van, mondd el. Ha még nincs így, akkor keressük a vele való közösséget. Addig még nem találkozunk, és még meg nem gyógyít, de bármikor megteszi ebben a szempillantásban is, ha kéred, akkor mondjuk el másoknak is. Hiszen a világ, hogy is olvastuk a Zsoltárban, a békeemberéjé a világ, a jövő, a föld. Hogy hallják meg sokan, hogy Jézus ezt kiáltja, nyílj meg, változz meg, gyógyulj meg, ezt akarom. Adjon Isten nekünk egy ilyen meggyógyult, megújult életet, amely másokat is meggyógyít és megújít. Amen.